Üdvözlöm a hallgatókat! Az Aréna mai vendége Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő fél órában az amerikai elnökválasztásról, illetve az előválasztásról, amerikai belpolitikáról fogunk beszélgetni, mert hogy túl vagyunk a szuperkedden, de mielőtt az eredményekről beszélnénk, kérem mondja el röviden, hogy mi az a szuperkedd és milyennek a lényege.
A szuperked gyakorlatilag az 1980-as évek óta létezik, mint fogalom az amerikai politikai életben. Azért nevezik szuperkednek, mert az előválasztások során, amikor minden egyes államban a demokrata és a republikánus párt úgynevezett előválasztásokat tart az elnök jelölt kiválasztására, egyszerre aránylag sok állam, tehát idén 15 állam tartott előválasztást, más napokon 1-2-3-4 állam, tehát ezért szuperked. Másodszor azért szuperked, mert március elején van, addig egy-két előválasztás már lezajlott. Ilyen pillanatban a republikánusoknál már 22 államban, és ez a 15 egy vízválasztó általában. Tehát akkor kiderül, hogy ki az, aki talpon tud maradni, és ki az, aki nem tud talpon maradni. Feltétlenül is ez ki fog derülni. Tehát ezért is nagyon fontos. Harmadszor a győztes szempontjából egy elég nagy lökést jelenthet későbbiekben. Tehát, hogyha nagyon jó szerepel a szuperkedden, ahol igaz, hogy elsőbb a déli államokban vannak az előválasztások, de gyakorlatilag Alaszkától kezdve Új-Angliáig, ami azt jelenti, hogy országosan megfelelő támogatottsággal rendelkezik, és ez lökést adhat neki a későbbiekben. És hát nyilván van egyfajta felmérés az, hogy valóban milyen a támogatottsága a különböző választási csoportokban, akár nőknél, férfiaknál, feketéknél, a latinoknál, fizikai munkásoknál, elővárosi lakóknál, és így tovább. Tehát ezeket mind ki tudják elemezni, és hát ennek megfelelően tudják későbbiekben az úgynevezett a valódi kampányt, tehát elnök választási kampányt összeállítani a kampánytanácsadók, és hát nyilvánvalóan ebben az évben feltetten ez azt is jelenti, hogy a két elnök jelölt már megvan.
Kétség se férhet már hozzá, hogy novemberben ismét Trump és Biden összecsapás lesz, hiszen pár órával a keddi unazárás után egybehangzó sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy Trump egyetlen kihívója, Nikki Haley kiszáll vagy kiszállt a versenyből.
Hát kiszáll valószínűleg, ugyanis eddig a 22 államból, illetve előválasztásból kettőt sikerült megnyerni, de az egyik az nem volt nagyon érdekes Washington fővárosban, ahol pontosan 2030 választó ment el választani, és hát köztudottan a főváros az teljes mértékben egy demokrata mondjuk bázis. A másik pedig Vermont, egy észak-keleti kicsi állam. Összestőben veresége szenvedett közt a saját államába, és nem csak egy pár százalék ponttal, hanem elég jelentős mértékben 20-30-40 százalékokkal kapott ki, ami azt jelenti, hogy országosan nincs meg az a támogatottsága, ami szükséges, és általában azt szokták mondani, némileg cinikusan, de realisztikusan is, hogy általában akkor szoktak kiszállni emberek, amikor pénz elfogy. És Nikki Haley mögül fokozatosan hátráltak ki a nagy pénzadományozók. A múlt héten többek között a Koch fivéreknek az egyik cége hátrált ki mögüle. Egy előválasztás, és nem is szólva egy elnökválasztási kampányról, rendkívül költséges dolog, nyilvánvalóan a különböző rendezvényeket finanszírozni kell, fizetni embereket, repülőgépeket bérelni, a hangosítástól kezdve embereket, akik a telefonbankokkal dolgoznak, irodákat fölállítani. Tehát ez egy elnöki szempontból már több száz milliós, sőt egyes becsések szerint több mint egy milliárd dolláros csomag. Nyilvánvalóan az előválasztás nem ilyen mértékű, de több tízmillió dollár itt is elmegy egyes úgynevezett csatati álmokba, nagy álmokba, akár több is, mert hát körbe kell járni, és hát úgy tűnik, hogy ezek a nagy pénzügyi támogatók is arra a következtetés jutottak, hogy Nikkinek nincsen esélye, mint ahogy már korábban is kiderült, hogy nincsen esélye. Most általában azért szokott bemaradni még valaki, akinek nincsen túl sok esélye, időzőbb, hogy később el tudja magát adni, tehát adott esetben, hogyha különböző távolodik a politikája némileg a győztestől, akkor a saját politikáját esetleg be tudja építeni a győztes későbbi platformjába, vagy pedig adott esetben voltak olyan esetek, amikor az illető aztán tisztséget vállalt a győztes későbbi adminisztrációjába, alelnöké és így tovább. Tehát sokféle okból maradhat bent. Úgy tűnik különben, hogy Nikki Haley egyiket sem választja, mármint ilyen pillanatban, hát legalábbis a megnyilatkozásaiból azt tűnik ki, hogy ő nem kíván teljes mértékben egyrészt beállni Trump mögé, viszont abban is nagyon kétértelmű volt, hogy ő akár mondjuk egy harmadik párti platformon indulne, de az biztos, hogy Nikki Haley nem lesz a idézőjelben a zászlólengetők között, akik majd a júliusi konvención Trumpot idézőjelben hivatalosan a republikánus párt elnök jelöltjévé választják.
És számítana, vagy számíthatna az, hogy Nikki Haley beáll-e Trump mögé, vagy nem? Két államot nyert meg, minimális a delegátus szám, amit ő eddig megszerzett.
Nagyon nehéz kiszámítani, illetve megjósolni, hogy beáll-e vagy nem. Tehát biztosan, hogy a Nikki Haley mögötti emberek közül nem mindenki fog Trump mögé beállni. Most nem Nikki Haley és Trump viszonyára tudok példát mondani, hanem egy nagyon eklatáns példa és bizonyos mértékben ideérő példa a 16-ban a Hillary Clinton és Bernie Sanders közötti párharc. Igaz, hogy Sanders akkor hosszabb ideig volt versenyben Hillary Clintonnal szembe, és eléggé rossz volt a viszony a két tábor között, annyira rossz volt a viszony különben, hogy elég sokan a Bernie Sanders támogatók közül végül is nem mentek el szavazni, vagy másra szavaztak 16-ba, és sok megfigyelő szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy Trump győzni tudott Hillary Clintonnal szembe. Tehát az, hogy most a Nikki Haley mögötti szavazók, és itt kettő szavazói csoportra hívnám fel figyelmet. Az egyik az úgynevezett mérsékeltek, vagy hagyományos republikánusok, de sokan azt mondják, hogy Nikki Haley nem a mostani republikánus párttal tudna győzni, hanem egy évtizeddel ezelőttivel, vagy másfél évtizeddel ezelőttivel nagyon nagy mértékben megváltozott a többek között a bázis, vagy a politikája a republikánus pártnak. Másodszor pedig az úgynevezett elővárosi szavazók, és közülük is mindenek fölött a felsőfokú végzettségre rendelkezők. Tehát ezek a választói csoportok azok, amelyek szignifikánsan jobban támogatták Nikki Haley-t, mint Donald Trumpot, tehát nyilvánvalóan nem tudták befolyásolni végeredménybe, de hogyha megnézzük például a nagyvárosi választási arányokat, vagy akár most a Superkedden, hogyha Denvert megnézzük, vagy Boulder-t megnézzük Colorado-ban, vagy pedig Williamsburg-ot megnézzük Virginia-ba, vagy Washington idézőbe külvárosait, mint például Arlington-t, vagy Alexandriát, ezeken a helyeken Nikki Haley jobban szerepelt, mint Donald Trump. Kérdés az, hogy ezek az elővárosi, értelmiségi, hagyományosabb republikánus szavazók beállnak a Trump mögé, vagy pedig egy harmadik jelöltet támogatnak, vagy nem támogatnak senkit, vagy átállnak a demokratákhoz.
Ki lehet jelen tudásunk, illetve jelen ismeretei szerint Donald Trump alelnök jelöltje? Kinek van a legnagyobb esélye, ha nem Nikki Haley-nek, aki utoljára még versenyben volt?
Igen. Hagyományosan az alelnököket egy kicsit az úgynevezett lista balanszírozására használják, tehát egy kicsit pontosabb legyek. Általában földrajzilag szerették korábban kiegyensúlyozni az alelnök-elnök páros. Tehát, hogyha valaki ott a keleti part, akkor általában középnyugattól délről választottak, vagy nyugatról választottak alelnököt, vagy fordítva. Rengeteg ilyen példa volt, mondjuk régen Kalifornia, Texasból jött George Bush, vagy Hillary Clinton esetében, ha elnök lehetett volna, akkor valakit délről választottok volna, vagy 60-ig megyünk vissza Kennedy keletről, és Johnson Texasból. Na most újabban viszont inkább arról van szó, hogy megpróbálják a társadalmi csoportokat maguk mögé állítani, tehát ahogy a demokraták egyrészt földrajzilag kiegyensúlyozták, ugye a Biden Delaware államból, és Kamala Harris Kaliforniából, férfi-nő. Tehát itt egy nő előtérbe került a republikánsoknál is, mert nagyon fontos választói csoport. Igaz, ilyen pillanatban most 50-50 nagyjából a nők támogatása a két jelölt között, de 2020-ban 55-45 arányban Biden mellett álltak, tehát nagyon fontos, hogy a nőket maguk mögé állítsák, és egy női alelnökkel ezt meg tudnák tenni, vagy pedig színes bőrű, mert a republikánsoknak általában idézőjelben gondjaik vannak a színes bőrűek támogatásával, de most nagyon jó áll különben ilyen szempontból Trump. Tehát aki, most neveket is mondok, szóba jöhet, Tim Scott, dél-karolinai szenátor, színes bőrű, akit emlegetnek még Kerry Lake, arizonai politikus, nő, Tulsi Gabbard, ugyancsak nő, Hawaii, ő demokrata volt még 2020-ban, de ilyen pillanatban már nem demokrata, nem republikánusok mellett van, és hát nyilvánvalóan még sok mindenki más szóba jöhet, többek között mondjuk a dél-dakotai kormányzó Kristi Noem, aki nagyon népszerű és nő, és egy középnyugati államot tudna hozni, szóval nevek vannak. Kérdés az, hogy kire lesz szüksége Trumpnak, és egyáltalán ki tud majd Trumppal együttműködni.
Ki dönt? Donald Trump dönt, ő választja ki, akár mondjuk egy listáról az alelnök jelöltjét, vagy a republikánus vezetés. Szóval ki az, aki meghatározza, vagy meghatározhatja azt, hogy ki lesz az alelnök jelölt?
Hát szerintem a jelen esetben inkább Donald Trump, ugyanis a republikánus vezetésnél az eddigi hivatosan országos republikánus bizottság vezetője, Ronna McDaniel lelépett, és helyette, hogyha minden igaz, akkor Trump egyik fiának a felesége lesz a republikánus országos bizottságnak az elnöke, de hozzákettem azt, hogy az országos bizottság általában nem rendelkezik az a politikai súllyal, amit elképzelnénk. Tehát az elnök az, aki elsőképpen ugye választhat, de hát nyilvánvalóan különböző politikai, gazdasági, pénzügyi és egyéb erők egy olyan listát tesznek elé, akik számukra elfogadhatók, tehát akár politikailag, akár társadalmilag, akár gazdasági beágyazottságot tekintve, és hát nyilvánvalóan az utolsó szó joga az Donald Trumpé lesz ebben az esetben. Sok mindenki lehet, aki nem valószínű, hogy lesz, az többek között mondjuk Chris Christie, aki eléggé elszánt ellenfele volt. Ron DeSantis potenciálisan lehet talán, de elképzelhető, hogy DeSantis nem tudna annyit hozni Trumpnak, mert ők gyakorlatilag ugye azt az irányvonalat képviselik, csak kicsit más hangsúlyokkal. Plusz még Florida egy biztos, legalábbis ilyen például biztos republikánus a bázis. Nagyon nehéz kiszámítani, nagyon sokan beleszólhatnak ebbe, de hát mondtam, ezek a nevek forognak ilyen pillanatban. Trump már korábban azt mondta, hogy a fejében már megvannak ezek a nevek, de hát, hogy végül is milyen erők fognak ebbe közel játszani, azt nagyon nehéz meghatározni, de visszatérve az első mondatomra, ebbe a kontextusba Donald Trump lesz szerintem az, aki végső szót kimondja.
És vajon ő hogy dönt, hogy választ jelöltet? Ugye mondta, hogy korábban is volt egyfajta kiegyensúlyozó szerepe a jelöltnek. Olyan jelöltet választ, illetve olyan jelöltet szeretne maga mellé, aki az ő politikáját, ő magát erősíti, akár a jelöltségét, akár majd, ha megválasztják, mint elnök, vagy pedig egy olyan jelöltet, egy olyan alelnököt szeretne, és egy olyat érdemes választani a republikánus párt szempontjából is, aki majd ő utána elnökjelölt lehet, vagyis tulajdonképpen az utódja.
Hát mind a kettő lenne az ideális. Tehát általában az alelnököket úgy is szokták választani, hogy félszemmel azt nézik, hogy potenciálisan egy úgynevezett elnöki anyag-e. Tehát Kamala Harris nem igazán vált be olyan szempontból. Tehát adott esetben ő egyrészt, hogyha valami történik az elnökkel, akkor át tudná venni, másodszor pedig hát köztudott, hogy Donald Trumpot, ha megválasztják, akkor 2028-ban már nem indulhat, mert két ciklust betöltött, tehát akkor valaki kell. Tehát ilyen szempontból is ez már inkább párt szempont, hogy föl tudja építeni valakit, Tehát nyilvánvalóan nem mindegy, hogy 4 évig valaki együtt tud dolgozni, vagy nem tud együtt dolgozni az elnökkel, és Trump az elég erős egyéniség ahhoz, hogy nem hiszem, hogy megtűne magam mellett valakit, aki esetleg a háta mögött inkább a saját politikai pályafutását egyengetné. Valószínű olyat választ, aki hát teljes messzessége kiáll mellette, például a Tim Scott ilyen volt, vagy Kristi Noem ilyen pillanatban a felsortak közül, aki kezdettől fogva Trump mellett tették le a voksukat, és nem DeSantis, vagy Nikki Haley, vagy Vivek Ramaswamy, vagy bárki mellett kampányoltak.
És erősíti az most éppen Donald Trump, de akár mondjuk az elnökjelölt aspiránsnak a helyzetét, hogy tulajdonképpen rajtszél győzelmet arat vagy aratott, hogy a szuperkedre már eldőlt, hogy nincs kihívója, vagyis látszik, hogy nagyon nagy a támogatottsága republikánus oldalon. Szabadabb kezet kap ezáltal?
Hát nyilvánvalóan szabadabb kezet kap, ugyanis hogyha hát az angol kifejezés erre a Brokett Convention, tehát hogyha ott eléggé nagy vita van a konvención, tehát amikor hivatalosan elnök jelöltet választ a párt júliusban a republikánusok, vagy augusztusban a demokraták. Hogyha ott elég nagy vita van, akkor sokszor az szokott történni, hogy azért, hogy az elnökjelölttel szemben álló, vagy némileg szemben álló csoportot kiengedték, akkor belőlük választanak valakit. Most ez nem fog fönnállni, ez a helyzet. Tehát ennek megfelelően Trumpnak még szabadabb keze van, tehát nem tudnak úgymond ráerőltetni valakit, akit ő nem szeretne. Voltak olyan esetek a történetben, amikor az elnöknek el kellett fogadni valakit, mert olyan szűk volt a többsége az elnökjelölti konvención, hogy egyszerűen a másik párt rá tudott erőltetni valakit különböző okok miatt. Említettem ezt a 1960-as esetet. Kedinek egyáltalán nem Lyndon Johnson volt az elsődleges, mondjuk választottja ebbe a szempontból, viszont a demokrata pártnak óriási szüksége volt arra, hogy a dél, amelyik akkor szolidan, tömszerűen demokrata szavazó volt, onnan valaki legyen, és ezért Lyndon Johnsont választották, annak ellenére, hogy nem ettek egymás tenyeréből, és aztán, amikor Kennedy elnök volt, akkor Lyndon Johnsonnak elég rossz évei voltak, mert a Kennedy emberek érzékeltették vele, hogy ő azért nem tartozik a Kennedy belső körbe.
És hogyha már történelmi visszatekintés, mennyire jellemző, hogy a szuperked után éppen az ellenzéken lévő elnökjelölt aspiráns egyedül maradjon? Mert ugye az éppen regnáló elnök, ő nagyjából természetesen nem kihívók nélkül, vagy nem természetesen, de ő egyedül van. Ez jellemző, vagy jellemző volt eddig, vagy mikor volt legutóbb, hogy az ellenzékben lévő elnökjelölt aspiráns szuperked után egyedül van?
Hát ilyenre nem nagyon emlékszem meg valam őszintén, mert hogyha visszamegyünk időbe, illetve egyre emlékszem, 68 a demokraták, amikor az alelnök, igaz, hogy azok a regnáló alelnök Humphrey volt, hirtelen Johnson visszalépett március végén. Tehát ők nem is nagyon tartottak addig előválasztásokat, viszont március végén, főleg a vietnami háborús kudarcok miatt Johnson visszalépett, és akkor hirtelen szabaddá vált a pálya. És akkor Hughie McCarthy, Hubert Humphrey, mint alelnök, és Robert Kennedy lépett be. És Kennedy jött föl, tehát eléggé komoly veszélyt jelentett, és az utolsó nagyon fontos előválasztást Kennedy megnyerte Kaliforniába, és a választás éjszakán lelőtték Los Angelesbe. És utána pedig egy nagyon botrányos elnökjelölt konvenció volt Chicagóba, a Norman Mailer írt erről egy nagyon érdekes könyvet különben. Arra emlékszem, hogy egy nagyon ellentmondásosra sikerült időszak volt egy párt életében március és a konvenció között, de hát 68-ok szempontból kivételt jelent. Többé nagyon emlékszem, mert régen idősebb Bush, fiatal Bush, akár Clinton és a többiek, azért fokozatosan, hogyha nem is a szuperkedden, de következő 1-2 hétben elegendő többséget szereztek, és nem is nagyon emlékszem olyanra, hogy úgynevezett Brokett Convention legyen, tehát hogy a konvención döntsék el, hogy ki legyen az elnök, mert addigra már valaki több mint 50%-át megszerezte a delegáltaknak.
Akkor ettől kezdve miről szól a republikánus előválasztás? Teljesen formalitássá válik? Mert ugye Trump már most is a szuperked utáni győzelmi beszédében is elsősorban a demokratákról, a demokrata ellenfeléről beszélt, és nem pedig a pártbeli kihívójáról, ami ugye egy előválasztási kampányban mondjuk így természetes. De hát már akkor is látszott, hogy igencsak lemaradt, sőt, hát gyakorlatilag behozhatatlan az előny.
Igen, hát egyrészt most már bőven 1100 fölött vannak a delegátjainak a száma, 1215 kellene, ebben a hónapban van 12-én 4 újabb állam, 161 delegáttal, tehát magyarul azokkal együtt már megvan 1215, de hát most is hát a Nikének volt 86 eddig az 1100
valamennyiből.
Tehát lehetett látni, hogy ennek már semmi jelentősége nincs a következő időszakban. Tehát ahogy az összes megfigyelő gyakorlatilag elmondta, ettől kezdve már elnökválasztási kampány van. Tehát itt már nem előválasztási kampány van, hanem elnökválasztási kampány van. Biden sem beszél semmilyen fajta ellenférről, nyilván eddig se volt. Trump sem beszél semmilyen fajta senkiről, mind ellenférről a párton belül. Tehát mind a kettő az üzleteket már úgy fogja megfogalmazni, és az ezutáni rendezvények már azt szerint fognak zajlani mind a két pártnál, hogy milyen választási csoportokat, illetve milyen államokat akarnak mindenképpen meggyőzni arról, hogy ők jobbak, mint a másik.
Országos szinten mekkora két jelölt aspiráns támogatottsága, Joe Biden és Donald Trump támogatottsága? Mert hogy a New York Times most mutatott be egy felmérést, amely szerint bezuhant a jelenlegi elnök támogatottsága, és nem csak országos szinten, de kifejezetten a demokrata szavazók esetében is. Ahogy ön említette, a fiatalok, a nők és a feketék körében is kevesebben szavaznának rá most, mint 4 évvel ezelőtt, illetve legalábbis a felmérés szerint történelmi fordulat állhatott be a latinok párt preferenciájában is, elnök választói preferenciájában is. Szóval hogy áll most a két jelölt országos szinten? Igen.
A latinoknál valóban történelmi változás lehet, mert 21%-ponttal nyerte Biden a latino szavazatokat 2020-ban, most pedig mínusz 6%-on áll, tehát magyarul most már 46-40 arányban Trumpra szavaznának a latinok, tehát ez egy óriási változás. A többi eknél ugyancsak változás van, a fiataloknál nagyjából megfeleződött Biden támogatottsága, az elővárosi lakóknál 2%-ra esett az előnye Trumppal szembe, a feketéknél pedig 92-8 arányban győzött 2020-ba, most pedig a felmérések szerint a feketék 23%-a Trump szavazó lenne. És még egy másik választási csoport, az a kéggaléros színesbőrű munkások, tehát színesbőrű kétkezi munkások, ilyen tautológiával értem, ott kb. 50%-ponttal volt jobb Biden-Trump 2020-ban, most még mindössze 7%-ponttal 48-41 vagy 47-40-nel, tehát kulcsfontosságú választási csoportoknál elég erősen vesztett a támogatásából. Országosan Trump vezet, attól függ, hogy most melyik felmérést nézzük, de általában 2-6% közé teszik a vezetést. Az igazság az, és ezt mindig elmondjuk, hogy nem ez számít. Tehát köztudottan az első támogban nem országosan választják az elnököt, és 3-4-5 eset volt eddig, amikor az lett az elnök, aki kevesebb populáris szavazatot kapott országosan, államonként választják az elnököket, és itt is idézőjelben rossz hír van Biden számára. Az a 6-7 úgynevezett kulcsfontosságú állam, vagy billegű állam, vagy csatatér állam, ahol 2016-ban és 2020-ban eldőlt először Trump javára, másodszor Biden javára a választás, tehát Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, bizonyos mértékben Virginia beleszámított ebbe az egészbe. Tehát ahol eldőlt a választás, azok közül a tagállamok közül mindössze egyben vezet mondjuk 8-10%-ponttal Biden, összes többiben pedig Trump vezet, egy-kétten eléggé jelentősen, Georgiában 7%, Arizonában 7%, Nevadában ugyancsak 5-6%, tehát ezek fontosak. És most a CNN közölt egy ilyen jelenlegi helyzetet elektori szempontból felbeslő helyzetértékelést, ahol, hogyha a jelenleg, tehát ma tartanák a választásokat, és kivennénk belőle három úgynevezett csatatér államot, Arizonát, Michigant és Pennsylvaniát, ahol abszolút fejfej mellett vannak, akkor Trumpnak már 272 elektori szavazata lenne, ezek nélkül 270 minimum. Tehát neki már ezek nélkül is meg lenne ma a megfelelő számú elektori szavazat azt, hogy elnök legyen. Hát valószínű, hogy a háromból egyet vagy kettőt elvinne, tehát akkor még nagyobb lenne az arány, de ez teljesen mindegy, hogy valaki 271-et kap, vagy 429-et. Ezt a két példát azért mondom, mert 271 szavazattal az ifjabb Bush lett elnök 2000-ben, és 429-szer pedig régen 1984-ben. Tehát ez a két szélsőség. Teljesen mindegy, hogy ezek között mennyit kap valaki ahhoz, hogy elnök legyen. Tehát jelen pillanatban a számok, az államok szerinti népszerűség, az országos népszerűség, illetve a kulcsfontosságú választói csoportokban való támogatottság mind jelen pillanatban a Trump javára szól, de hát ugye 8 hónap van még a választásokig, illetve nincs annyi, kicsit csalók ez a november 5-e, mert már hetek korábban megkezdődnek a választások, levélszavazás és így tovább, tehát több millió ember lehagyja a szavazatát már november 5-éig, és elképzelhető, hogy addig már, hogyha ezekben az államokban szavaznak le, már döntő lehet, mire mindenki elmegy személyesen szavazni 5-én.
Közben egyre többször foglalkoznak a nemzetközi sajtóban is Biden teherbíró képességével, szellemi frissességével. A jelenlegi elnök a választás hónapjában lesz 82 esztendős, Trump akkor még csak 78 éves lesz. Egy most publikált, szintén a New York Times-ban megjelent felmérés szerint az amerikaiak 45%-a szerint Biden életkora akkora problémát jelent, hogy nem képes szerintük ellátni már az elnöki feladatokat, illetve hasonlóan nőtt a demokrata párton belül is, legalábbis a felmérések szerint azok aránya, akik szerint Biden nem biztos, hogy a legjobb választás lenne.
Igen, csak az igazság az, hogy ilyen pillanatban nagyon nehéz lenne valakit elővarázsolni a demokratáknak. Ahogy korábban szó volt ebben a műsorban is arról, hogy feltetten Kamala Harris-t úgy választották a demokraták, hogy potenciálisan fölépítik. Tehát színesbőrű nő, és Joe Biden 2020-ban utalt arra, hogy ő egy ciklusos elnök lenne, adott esetben átmeneti elnök. Kamala Harrisnek különben a választása azért volt egy kicsit érdekes, mert ő a demokrata párton belül is nagyon népszerűtlen volt. Tehát ő már 2019 decemberében kilépett az előválasztás, mert olyan 1-2%-os támogatottsága volt a demokrata párton belül. Ennek ellenére alelnök lett, és nem tudta felépíteni magát. Tehát az ő elfogadottsága számai még rosszabbak, mint Bidené. Tehát nyilván van ő és a mögötte levők úgy gondolnák, hogy egyfajta hát joga lenne előre lépni abba az esetbe. Viszont Kamala Harris-szel nekifutni az nagyon-nagyon kockázatos lenne. Pontos emiatt a számok miatt, ezek miatt a rossz számok miatt, és ő már bizonyított, hogy nem annyira kompetens.
Most de együtt indulnak, mert hogy ugye a kampány az Biden és Harris kampány.
Igen, most nagyon sok olyan stáció van, ahol Biden kiléphet, bejelenteti, hogy nem indul. Hivatalosan alkalmazhatnák a 25. alkotmány kiegészítést, de nem valószínű, hogy azt alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy az alelnök és a kabinet többsége írásba értesíti a kongresszus, az elnök fizikailag, szellemileg képten ellátni a feladatát, és emiatt hát az alelnök látja el helyett a feladatokat. Az elnök, hogyha ezt vitatja, akkor hát újabb forduló következik. 21 nap után, hogyha jól tudom, akkor a kongresszus szavaz arra, hogy most az elnök képes vagy képten ellátni a hivatalát. Erre eddig nem került sor. Nem valószínű, hogy így megpucsolnák gyakorlatilag Bident. Tehát Biden azért azért bármikor lemondhat, utolsó pillanatig lemondhat különben.
Akár és akkor mi történik, hogyha lemond, akkor
szabaddá válik a pálya. Akkor a demokrata párt indíthat bárkit helyette.
Ki dönt arról, hogy kit indítanak, illetve ugye volt egy előválasztási folyamat, bizonyos számú delegátusnak a szavazatát már megkapta, pontosabban ugye elnyerte, hogy majd a konvención rászavazzanak. Akkor mi történik a szavazatokkal, illetve ki dönt arról, hogy ki lesz helyette a jelölt?
Abban az esetben tartanak szavazást, nyilván van, mert kötött delegáltak, viszont hogyha az első forduló eredményt, annak utána mindenki kötetlen delegált lesz, tehát utána már kötetlenül szavazhat bárkire a konvención. Most, hogyha a konvención sem választanak más, mint Bident, és Biden utána mond le, történik vele valami, hát most nagyon szélséges esetek mondok, kap egy sztrókot, vagy bármi egyéb, ez sok minden történhet, akkor összeülnek a hivatalos a demokrata országos bizottság, de hát nyilván van nem csak ők, hanem a kongresszusi vezetők, a szenátusi vezetők, képviselők, és hát nyilvánvalóan a párt mögött álló támogatók akkor összedugják a fejüket, és megpróbálnak valakit indítani. Most ez a valaki, hát most már sok nevet emlegetnek ezzel kapcsolatban, Gretchen Whitmer, nő, a michigani kormányzó, kicsit ellentmondásosabb a Gavin Newsom, a kaliforniai kormányzó, aki túl liberális, tehát a Biden több arra áll, és nagyon közel áll a progresszívekhez, tehát őt nem biztos, hogy indítanák, ő azt mondta, hogy nem akar indulni. Sokat emlegették Michelle Obamát, de aztán pont tegnap adott ki a hivatal egy nyilatkozatot, hogy semmilyen szándéka nincs arra, hogy elnök jelöltségét induljon. Jó, hát most sem pillanatban ezt mondja, de hogyha megváltozik a helyzet, akkor esetleg más mondhat. És hát egy-két más ismertebb név forog még, de az mindenképpen nagyon nehéz lenne, hogy a demokrata párt fölépítsen valakit, mert ezek a politikusok Michelle Obamán kívül azért országos sem annyira ismertek. Annak ellenére, hogy mondjuk kaliforniai kormányzó. Érdekes módon különben Gavin Newsom és Ron DeSantis egyfajta idézőjelbe kvázi elnök jelölti vitát tartott, ami eléggé szokatlan volt, de hát ők voltak a két párt feltörekvő csillagai még pár hónap ezelőtt, és sokkal akkor arra tippeltek, hogy hát már egyfajta bemelegítés arra, hogy ez a két kormányzó lesz majd az, akik az idősebb generáció helyébe lépnek, tehát Biden-Trump helyébe lépnek, és egyfajta hát főpróba volt, hogy ők hogyan tudnak egymással vitázni, milyen platformokat képviselnek, és így tovább. Szóval nehéz lenne, ugyanis ez azt az üzletet küldeni a választóknak is, hogy a demokrata párt nem megfelelően választotta ki a jelöltjét, hogy végső kikitartott Biden mellett, és elég sok embert adott esetben eltántorítana azzal, hogy hát a demokrata párt nem megfelelően szervezett, a vezetés nem megfelelően reagált az eseményekre, utolsó pillanatban cserélni idézőjelben amerikai szóval irányítót a futballcsapatba az eléggé nehéz dolog, és általában az egy káosz szokott okozni, és nem pedig egy győztes mentalitást hoz be.
Mi történik akkor, ha november és január között kell a már megválasztott elnököt helyettesíteni, vagy pótolni?
Akkor az alelnök. Akkor a megválasztott alelnök.
A megválasztott elnök, igen. Megválasztott alelnök.
Igen, megválasztott alelnök. Eddig különben egyetlen olyan elnök volt, akit alelnöknek sem választottak meg. Megint csak a 70-es évek. Richard Nixont 72-ben újra választották, óriási többsége különben. Tehát a Watergate betörés az abszolút fölösleges volt politikai szempontból, mert George McGovern-t, aki később magát az amerikai Gorbacsovnak nevezte, és legalábbis Gorbacsov későbbi pályafutása tekintve legalább annyira kudarcos volt, mint Gorbacsov, amikor indult az orosz elnökválasztáson. De minden esetre az ő alelnöke le kellett, hogy mondjon a korrupciós ügyből kifolyólag, és utána pedig ő a kisebbségi vezető Gerald Fordot nevezte ki alelnöknek, és utána ő magát is le kellett mondani, vagy lemondott 74. augusztusban, és akkor Gerald Ford lett az elnök, úgyhogy ő még alelnökké se választották. Tehát ilyen furcsa dolgok történhetnek, de hát ez egy elég egyszerű dolog lenne, hogyha az elnök a november és január közötti időszakban valamilyen módon megválasztott elnök meghal, lemond, bármi történik vele, akkor természetesen a megválasztott alelnök az, aki belép helyett, és a megválasztott alelnök választ maga mellé egy alelnököt.
Az ellenzéknél, jelen esetben a republikánusoknál egyszerűbb lenne a pótlás. Ugye Biden egy idősebb úr, hozzá képest Donald Trump ifjabb, 4 teljes esztendővel, 78-82 év. Hogyha Donald Trumpnak kellene visszavonulnia, egyszerűbb lenne az ő pótlása a demokratáknál? Mert hogy ott nem egy éppen regnáló elnökről van szó.
Igen, hát azt nem mondom, hogy egyszerűbben, mert ugye itt végül is mindegy lenne, hogy regnál vagy nem regnál elnökről van szó. Legalábbis 2-3 ismertebb ember van a republikánus oldalon, mivel az előválasztások azért lezajlottak addig, ameddig, és hát itt egyértelmű, hogy DeSantis az, aki szóba jöhet, és sokan úgy gondolják, hogy DeSantis azért lépett ilyen korán vissza, hogy ne rongálja az esélyét később. Ugyanis, hogyha valaki túl hosszú ideig marad bent, akkor az azt jelenti, hogy a későbbi győztes arra kényszeríti, hogy energiát, pénzt, stb. Kölcsön arra, hogy megnyerje az előválasztást, és ezzel gyengíti adott esetben a pozícióját a későbbi másik párta szembeni versenybe. Ez megint csak nem egy kőbevésett szabály, mert sokak szerint, hogyha valaki túl korán lesz elnök jelölt, akkor adott esetben elkényelmesedhet, hogyha viszont valakit az utolsó pillanatig kemény versenyre kényszerítenek, akkor jobban felvértezve indul a hivatalos elnökválasztási kampányba. De valószínűleg tűnik, hogyha ilyen hipotetikus esetben Trumpnak valami miatt vissza kell lépni, akkor nem neki éri lenne az, aki beléphetne. Ugyanis Ron DeSantisnak a támogatottsága a maga republikánusok, tehát ez a Make America Great Again republikánusok, tehát a Trumpi vonalba, akik a többséget képviselik ilyen pillanatban a republikánus párton belül, sokkal magasabb, mint Nikki Haley-é, aki, ahogy korábban beszéltünk erről, egy hagyományosabb republikánus vonalat képvisel, ami már nem a főáram a republikánus párton belül. Ez a republikánus mondjuk irányvonal, ez 15-20 éve ezelőtt volt főáram, azóta azért eléggé nagy változás történt, hogy csak a legfontosabbat említsem, akkor a kéggalérosok, tehát a fizikai munkások döntő többsége demokrata szavazó volt, most pedig óriási mértékben a republikánusokat támogatják. Akkor a keleti parti értelmiség elég jelentős része republikánus párti szavazó volt, most pedig demokrata párti szavazó, tehát eléggé sok szempontból megfordultak ezek a trendek, és elképzelhető, hogy az amerikai politológiai irodalomban szokták mondani, hogy 2024 egy úgynevezett kritikus választás lesz, amikor alapvető trendek fordulnak meg, mondjuk viszonylag 68-ig, amikor 68-ig a dél stabil demokrata szavazó volt, mert a republikánus párt volt az, amelyik a régi délt összezúzta, a Lincoln pártja egy gyűlölt párt volt. 68-ba átmentek a republikánusokhoz, és azóta nagyon szolidan és stabilan republikánus szavazó a dél, ellentétben mondjuk a észak-kelete, amely korábban republikánus bástya volt, most pedig demokrata bástya. Tehát itt is elképzelhető 2024-ben, hogy úgy fogunk visszaemlékezni később, hogy itt alapvető trendek fordultak meg.
Bár már csak alig pár perc van a műsorból, és még nem beszéltünk az előválasztás demokrata folyamatáról. Ez tulajdonképpen azért is van, mert hogy az éppen regnáló elnök is előválasztáson vesz részt, de hát az szinte formalitás. Mégis, ugye Joe Bidennek is vannak kihívói, és ő is részt vesz egy előválasztáson. Mit lehet erről tudni, illetve mennyire kell erre odafigyelni?
Hát erre nem nagyon jelpillatban a két kihívója, hivatos kihívója, a Dean Phillips és Marianne Williamson abszolút súlytalan, tehát nulla. Ha egy kicsit az ember viccelne, akkor azt mondaná, hogy hát Biden aggódhat, mert most amerikai szomban elvesztette az előválasztást, ahol 91 szavazó volt, és 51-en szavaztak ellene, és csak 40-en mellette. De hát nyilvánvalóan ez abszolút formális. Hivatalosan meg kell tartani, mert legdelegáltakat kell hivatalosan összeszedni, és hát nyilvánvalóan összes delegált a gyakorlatilag maga mögött tudhatja. Vannak, akik azért időzelben megzavarták ezt a képet. 80-ban mondjuk a Edward Kennedy Carterrel szembe hosszú időn keresztül benn maradt a versenybe, és rontotta az esélyeit, és aztán Carter végül is vereséget szenvedett. Annak ellenére, hogy Carter regnáló elnök volt, de Kennedy ennek ellenére indult ellene. Vagy ez egy ilyen fél megfelelő mondjuk analógia, ez a 68-as eset, amikor regnáló alelnökkel szembe indultak, de általában a regnáló elnökkel szemben nem illik indulni. Másik oldal is tudok példát mondani, 92-ben az idősebb Bushen Patrick Buchanan indult, aki régen alatt beszédíró volt, aztán televíziós műsorvezető, könyveket írt, és eléggé mondjuk szélsőséges álláspontokat képviselt, és eléggé sok szavazatot elvitt George Bushtól akkor, 92-ben, többek között az abortusz kérdésében foglalt nagyon végletes álláspontja miatt.
És egy friss hír, lemondott Victoria Nuland, az amerikai külügyminisztérium politikai igazgatója. Mit kell erről tudni, és mennyire jelentős az ő szerepe az amerikai külügyminisztériumban, vagy legalábbis volt?
Igen, hát ő volt a harmadik ember, de ettől függetlenül gyakorlatilag ő volt az, aki mondjuk a kelet-európai ügyekért volt elsősorban felelős. Tehát nyilván a külügyminiszter általában felelős az ügyekért, aztán a különböző régiók le vannak osztva a különböző államtitkárokra, és így tovább. Viktor Nuland régi ismerős, mondjuk az ukrán-orosz viszony tekintve, ő volt 14-ben is, aki meglehetősen aktív szerepet játszott a Majdanba, a majdani mondjuk spontán megmozdulásokba, hogy finoman fogalmazzak, segített az ukránoknak akkor is aktívan összeállítani a kormányt. Úgy tűnni, hogy most is még januárban egy méreható beszélgetés folytatott ukrán vezetése, amelynek következtében a vezérkelfőnök lemondott. Tehát ő volt az, mondjuk, hogy az amerikaiak mondják a point man, illetve point woman ebben az esetben, az amerikai-ukrán vagy amerikai-ukrán-orosz kapcsolatban. Tehát elképzelhető, hogy a lemondása egyfajta irányváltás vagy sasszizás jelent valamilyen irányba. Tudni kell azt mindenhez, hogy eléggé nagy vita dúl az amerikaiak körében, hogy Ukrajnának mennyire kellene segíteni. A republikánsok egyértelműen szeretnék visszafogni a támogatottságot, illetve a támogatást, és a közvélemény is egyre kisebb arányba támogatja az amerikai-ukrajnai szerepvállalást, és elképzelhető, hogy a választások során ez egyfajta albatrosz lesz Bidennek a vállán, mert szemre vetetik, hogy sok pénz és gyakorlatilag azért komoly eredményt nem tudtak elni az ukránok.
Várható volt a lemondása, vagy lehetett erről pletykákat hallani? Vagy teljes meglepetés?
Hát én nem tudok erről nyilatkozni, nem olvastam erről, hogy a lemondása várható. Nyilvánvaló nem teljesen váratlanul történt a kormányzaton belül, tehát elképzelhető, hogy ő már korábban jelezte, hogy távozni kíván. De hozzá kell tenni azt, hogy nagyon erős tagja volt ennek a neokonzervatív körnek a férje Robert Kagan, aki az egyik hát héja, tehát ők egy héja a párt alkottak, nem a Zavaron, hanem Washingtonba, és lehetséges, hogy ez az agresszívabb külpolitikai vonal az, ami egy picit hátrébb szorulhat, de hát ez abszolút spekuláció. Egy ember most már tényleg belebonyolódtam ebbe az ornitológiába, egy fecske nem csinál nyarat, és nem csinál politikát, főleg a külügyminisztérium harmadik posztjáról, de elképzelhető, hogy itt valami nagyon enyhe irányváltás lehet, de hát ez nagyon nehéz kiszámítani.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna. Mai vendégem Hagyar és Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.